153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, az internet másik végén Végső István történész, Halas Annó sorozatunk állandó szakértője, köszönöm, hogy itt vagy, szia!
Üdvözlök én is mindenkit!
Kicsit nehéz ezt megfogalmazni, hogy az internetnek nincs másik vége, de hogy talán a hangminőségből is hallhatják hallgatóink, hogy igazából ez most egy interneten keresztül zajló beszélgetés, és hát nem lesz vidám a mai téma, csapjunk is bele.
Ugye az előző ilyen beszélgető partnerem, a Mondyi Gergő mondta mindig, hogy te mindig ilyen szomorú témákat hozol. Hát mondom, hogy ha találtak a történelme olyan nagyon vidám, vicces sztorikat, akkor szóljatok feltétlenül, mert én is arra kíváncsi leszek. Szerintem én azért hoztam nem szomorú témákat
így
is.
Van, így van, így
van. Akár életrajzokat, akár nagyjának életét, stb. Igen. Szerintem azért voltak azért fontos évfordulók, meg életrajzok is, amiket. De hát ugye a holokauszban azért túl sok vidámság nincsen.
Igen.
Ugye nem olyan régen volt a holokausz nemzetközi emléknapja, és ezért is gondoltam, hogy foglalkozzunk ezzel, ugye az Auschwitz felszabadítása 1945. január 27-én, és ennek kapcsán gondoltam, hogy akkor foglalkozzunk egy kicsit a halasiaknak a holokausz történetével, és egy olyannal, amiről hát nem is az, hogy kevés szó esetben, semmilyen szó nem esett eddig gyakorlatilag. Egy teljesen véletlennek összefolyásából én tavaly őszre teljesen képbe kerültem azzal kapcsolatban, hogy mi történt. Engem nyáron megkerestek halasi holokauszt túlélők, hogy mi lehetett az a dolog, ami miatt a Práger Józsefet valakik talán a hitközségből le akarták lőni. Mi volt ennek az oka? Nekik is voltak teóriáik, elsősorban nyilván arra vezették vissza, hogy ő volt a zsidó tanácsnak az elnöke. Ugye ezek a zsidó tanácsok, ezek voltak a kvázi a közvetítők, együttműködők abban, hogy a magyar hatóságok, a német hatóságok nyomására megkezdték a jogfosztást, megkezdték a gettósítást és a deportálást. Ezért aztán különböző településeken felállítottak ilyen úgynevezett zsidó tanácsokat, amiket Európa szerte mindig felállítottak a német megszállások idején, akár Nyugat-Európában, akár Dél-Európában, akár Kelet-Európában, mindig ezeken a tanácsokon keresztül hozták létre mondjuk a gettókat, vagy mondták meg, hogy merre hány lépés a zsidóknak, milyen rendeleteket kell és hogyan kell végrehajtani. Kiskunhalason is létrehozták ezt, Práger József volt az elnöke. És hát nyilván nekik is körülbelül ez volt a feltételezésük, hogy itt lehetett valami, illetve az, hogy ugye azt kell tudnunk, hogy a halasi zsidóság az ugye a szegedi gyűjtőtáborba kerül 1944. júniusától, és ott egy mai napig is részben feltárt, részben sok kérdéssel terhelt eseménysor következett, három szerelvény ment Auschwitz irányába elvileg, tehát mindenki gázkamrába került volna, vagy pedig munkaelosztásra, de nem ez történt, hanem voltak különböző egyezkedések a háttérben, Kastnerrel, Bécs polgármesterével, és munkaerőre is szüksége volt itt egyeseknek, és ezért aztán a három szerelvényből végül csak az első szerelvény megy egyenesen Auschwitzba, a második az megosztva részben Auschwitzba és részben munkatáborba, tehát kvázi megmenekül a második vonatnak egy része, a harmadik vonat pedig egyenesen Strasbourgba megy, tehát munkatáborba, tehát akik harmadik szerelvényen voltak, azok mind megmenekülhettek, ez nem így volt teljesen persze, de hát 90%-uk megmenekül valószínűleg. És hogy a halasiak hogy kerülhettek föl egyébként a harmadik vagonra, erre én sem tudom még mindig a választ. Minden esetre sajnos az első szerelvényre is nagyon sok halasi zsidó felszáll. És emiatt volt egy hibáztatás, hogy a zsidó tanács miért döntötte ezt el, ugyanis magának a szegedi gyűjtőtábornak is volt zsidó tanácsa, ők voltak ugye maguk a szegediek általában, vagy a Szeged környékiek, és ők ezt a munkát leosztották a megérkező kiskunhalasi hitközségi vezetőknek, zsidó tanács vezetőinek, hogy ők írjanak össze listát. Ki megy az első szerelvényre, ki megy a másodikra, ki megy a harmadikra. Na most ezt a halasiak nem biztos, hogy tudták, hogy ezzel mit fognak elérni, de azt azért sejtették többé-kevésbé, hogy a harmadik szerelvény az biztos, hogy jobb helyre megy, mint az első kettő. Mert hogy általában azt írták elő nekik, hogy oda elsősorban a hitközségi vezetőket, a cionistákat, mondjuk abból jó kevés volt a Dél-Alföldön, meg olyanokat, akik mondjuk munkaszolgálat révén ugye férfi ember nélkül vannak ott családostól. És akkor már itt keveredés van, mert sokakat nem odaírtak föl, akiknek munkaszolgálatban volt a férjük, vagy özvegyek voltak, és akkor itt már megkezdődik egy veszekedés ezen a dolgon. Meg hát ugye a zsidó tanács vezetősége, az nyilván a hitközség vezetősége is volt, ezáltal aztán ők a saját családtagjaikat nyilván a harmadik szerelvényre írják, még a nem hitközség vezetőit meg kénytelenek az első kettő szerelvényre írni. Úgyhogy ebből van egy ilyen veszekedés, és hát félreértések nem kevés sorozata. És hát ráadásul nem csak arról van szó, hogy itt állítólag le akarták, ez nem derült ki végül a kutatásból, hogy tényleg le akarták előni Prager Józsefet, de viszont elindul valóban egy eljárás. Először a hitközségen belül van egy belső vizsgálat 1945 után, ugyanis azok az emberek, akiknek mondjuk a családtagjai nem élték túl a holokausztot, azok nyilván sértve érezték magukat, és feljelentették Prageréket a hitközségen belül, ami azért volt problémás, mert a hitközség vezetősége továbbra is Prager Józsefékből állt, tehát a vizsgálat az több mint kétséges volt, de utána indul egy rendőrségi eljárás, amiből lesz egy budapesti népügyészségi, majd pedig egy szegedi népügyészségi eljárás, de ennek is az eredménye gyakorlatilag nagyjából az, hogy nem történt valójában semmi törvénytelenség, és felmentik Prageréket.
Hát ez hirtelen megcsapott ennek a szele. Én azt gondolom, hogy tényleg valahogy a mi történelmünkben mindig résen kellett lenni, tehát hogy soha nem nagyon bíztak az emberek abban, hogy a fennhatóság az majd helyettük mindent megold, vagy hogy mondjam, tehát mindig ezért is olyan erősek a konteók Magyarországon, mert nem hiszünk általánosságban a hivatalos tájékoztatásnak, sokkal inkább hiszünk a titkos információknak. Hát akkor itt azért ez egy nagyon-nagyon életbevágó, sorsbavágó, úgynevezett olyan tudás, ami mennyire derült ki, hogy ez valóban így volt, hogy ugye nyilván mondtad, hogy a rendőrségi eljárások ejtették a vádat, de hogy ezt mennyire tudhatjuk, hogy valóban volt egy ilyen információ.
Ez az, amit nem tudunk ugye bebizonyítani, de hát ezt magukra, a szegediekre, tehát a szegedi gyűjtőtábor vezetésére, úgy is hívták őket, hogy ötös tanács, mindig öten voltak, ugye? Pont ugye nyilván logikusan a szavazások miatt ez így jobb volt. Aztán persze én már hallottam más magyarországi település, hogy volt négyes tanács, hát ott nem tudom, hogy döntöttek, hogyha nagy vita keletkezett, na mindegy. Tehát ezek általában ötös tanácsok vagy zsidó tanácsoknak hívták őket. A mai napig nem tudjuk, hogy valójában milyen konkrét információval rendelkeztek, de azért mondjuk ilyen elejtett visszaemlékezésekből, amik megjelentek nyomtatásban, tehát ezek nem ilyen utólagosan talált visszaemlékezések, ezek már 70-es években megjelent visszaemlékezésre hivatkozott. Most például a dr. Kálmán Józsefre, aki rokonságban állt a zsidó tanács egyik tagjával, a Hollander ügyvéddel, és ő leír a visszaemlékezésében, hogy hát ők már indultak meg az első vagy a második vonat felé, és szépen az após leállította, hogy hát figyelj csak, ne szálljál föl erre, majd a harmadikra szállunk föl. Tehát, hogy azért voltak itt olyan dolgok, hogy mondták, hogy az adatközlőim közül is vannak olyanok, akik mondták, hogy hát már valaki az elsőre fel akart szállni, és akkor, mert hogy volt egyébként, előfordult olyan a gyűjtőtáborok történetében, most konkrétumot hagyd ne mondjak, hogy bizony az első vonatra kellett felszállni. Tehát volt olyan gyűjtőtábor, amelyikből az első szerelvény ment mondjuk Strasbourgba. Na jó, de erről nyilván ők nem tudhattak ott. Tehát azok se tudhattak, akik ott voltak abban a gyűjtőtáborban, hogy igen, ott meg az első szerelvény volt, azok se biztosan tudhatták ezt, mások se. A másik dolog az, és szerintem itt van a legnagyobb felmentés, hogy általában az, hogy gázkamrák, ezt úgy hitték is, meg nem is. Valakinek volt róla információ, valakinek semmi információja erről nem volt, illetve hát ugye hivatalosan, mindenki úgy tudta, hogy munkára mennek. Tehát, hogy Németországra viszik őket munkára. Tehát szó nem volt arról, hogy itt gázkamrákba fogunk menni. Hát ki az az őrült, aki felszáll akkor bármelyik szerelvényre, hogyha gázkamrába visznek minket. Hanem azt mondták nekik, hogy munkára viszik őket. Azt lehet talán mondani vagy sejteni, hogy a harmadik szerelvénnyel kapcsolatban viszont talán az volt a hitük, hogy ezt nem Németországba viszik, hanem magyarországi területen marad. Tehát Magyarországon belül viszik valahova őket munkára, és ezért volt kvázi népszerűbb a harmadik szerelvény. Tehát nem arról volt szó, hogy hát ezek menjenek csak, mert ezek mehetnek a halálba, mehetnek a gázkamrák irányába, és akkor szállnak föl oda, hanem igazából az volt, hogy németországi munka, vagy magyarországi területen lévő munka. Ez volt igazából szerintem a döntő, és hát ez már ugye életet nem veszélyeztet elvileg. Persze egy világháborúban minden élet veszélyes, de azért nagyon konkrétan mégse az volt, hogy gázkamra vagy munkatábor, hanem az volt, hogy magyarországi munkatábor vagy németországi munkatábor.
Értem. Tehát ha volt is ilyen információjuk, akkor tulajdonképpen ők maguk nem arról döntöttek, hogy akkor ki marad életbe, ki nem, hanem csak ha volt ilyen információ, akkor a relatíve jobb helyet igyekeztek választani, ami sajnos pontosan a történelem bizonyított, hogy a nem jó hely az bizony gázkamra volt.
Igen, pontosan. Ugye Auschwitzbe sem mindenki kerül gázkamrába, ugye ott is van egy szelektálás, tehát ugye Auschwitzot azért nem lehet nagyon könnyen összehasonlítani más táborokkal, mert az tényleg egy ilyen nagyon komplex objektum volt. Ott volt gázkamra, ott volt ugye külön női tábor, de volt munkatábor is. Tehát valójában Auschwitzba is lehetett munkatáborba kerülni. Auschwitznak is vannak túlélői. Tehát, hogyha mindenkit rögtön gázkamrába küld, akkor hogy vannak Auschwitz túlélők? Úgy vannak Auschwitz túlélők, hogy onnan is lehetett egyébként kerülni munkatáborba, meg ugye más táborokba is át lehetett kerülni természetesen. Tehát Auschwitz mindig egy ilyen szempontból egy ilyen állatorvosi ló, tehát rá mindent rá lehet húzni, ott meg is lehetett halni, túl is lehetett élni, meg át is lehetett kerülni máshova. Tehát azért egy kicsit azért nehéz kérdés Auschwitz-Birkenau problémája. Ezért volt sokkal jobb nyilvánvaló módon Strasbourgba kerülni mondjuk, ahova került mondjuk a harmadik szerelvény, meg a második szerelvénynek egy része, mert onnan meg biztosan csak munkatáborba lehetett kerülni. Tehát onnan mindenki ilyen mezőgazdasági területre került, ahol mondom se kell, hogy azért az élelmezés sokkal könnyebb megoldható volt, vagy gyárakba került, ott is egy kicsit azért hát arra figyeltek, hogy azért, hogyha tehát a gyárnak termelni kellett, tehát kellett élelmet adni, meg megfelelő szállást. Ez ugye Auschwitzban nem volt feltétlenül, igaz? Sőt.
Igen. Hát igen, a nagyon híres, talán sokan olvasták, Edith Éva Égernek is a híres munkája, ugye magyar származású hölgy, ő is Auschwitzban is túlélő lett, hála Istennek. No de ajánlom a könyvet elolvasásra, azért nem volt az egyszerű, hogy ő ezt túlélte, és nem akármilyen démonokkal küzdött, és küzd talán mai napig is. Egy rendkívül lebilincselő olvasmány. Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket a holokauszt emléknap kapcsán. Végső István történésszel beszélgetünk, hogy Halas hogyan is élte át mindezt. Ezt fogjuk folytatni, maradjanak velünk, zene után jövünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Halas Annó témasorozatunkban Végső István történésszel, aki rendkívül sok helytörténeti dologgal, érdekességgel szokott nekünk szolgálni. Ma egy nehéz történetről beszélgetünk, egy nehéz korszakról, hiszen a holokauszt emléknap kapcsán, éves emléknap kapcsán beszélgetünk arról, hogy itt van egy ilyen elhíresült történet, hogy ugye Szeged felé indítottak három szerelvényt, és sokan Szeged felől indítottak három szerelvényt, és hát van, aki tudni véli, hogy a zsidó tanács tudta, hova kell szállni, melyik lesz a kevésbé veszélyes. No, akik eddig velünk tartottak, erre jól ráláthattak Végső István segítségével. Egy kicsit mesélj nekünk erről, hogy szélesebben is lássuk, hogy hogyan is élték át a halasi zsidóság, vagy hogyan nem élték át ezt az időszakot.
Igen. Tehát ugye azt kell tudni, hogy az 1941-es népszámlálás szerint ugye 742-en éltek zsidók Kiskunhalason akkoriban. Hát nyilván volt munkaszolgálat, már a munkaszolgálatban is többen meghalnak 1944-re. A lényeg az, hogy körülbelül 551 főt gettósítanak. Ebből azért még bevonul hirtelen körülbelül 50 fő munkaszolgálatra, tehát egy ilyen 500 fő, akit elvisznek. Őket 1944. május 22-től gettósították, és 1944. június 17-től szállítják át Szegedre. A túlélési aránya az összszámokat tekintve viszont nagyon jó, sokkal inkább eltér az országos viszonyoktól. Ennek nem tudom, hogy van-e köze ehhez az egész eseménysorhoz, amiről eddig beszéltünk, de azért hagyd mondjam el, hogy ugye általában az van, hogy mondjuk falvakba visszaesett érnek már zsidók, mert mindent elpusztítják, és a városok meg községek szintjén ugye ilyen 5-10%-os túlélési arányról szoktunk beszélni. Tehát még egyszer mondom, 5-10%-a éli túl a vidéki zsidóságnak a holokausztot. Na most ez Halason több mint 60%. Tehát, hogy iszonyatosan magas. Ennek köszönhető, hogy ugye mai napig van hitközségünk, a mi hitközségünknek az élete gyakorlatilag nem is szakad meg. Bár ugye nincsen rabbink, helyben lakó rabbink, 1948-49-től, mert ugye az utolsó rabbink az aliázott Izraelbe, de ettől függetlenül ugye a pénteki imákat, és hát amit lehet, azt ugye tartanak az itteni zsidók a vallási életükből, vallási szokásaik, vallási előírásaiknak megfelelően, és hát ugye tudjuk, hogy mai napig is van zsidó hitközségünk, ami azért eléggé ritka. Nem csak Duna-Tisza közén, egyáltalán Magyarországon, hogy egy ilyen kis településen nincs is más ilyen jellegű egyházközség, és hát még valahol még nagyobb városokban sem maradtak meg. Úgyhogy ilyen szempontból van némi örömünk.
Hát ez egészen jó hír. Hát azért a 5-10%, ez megmondom őszintén, engem nagyon sokkolt valahogy. Sokféle szempontból láttam és hallottam más statisztikát erről a borzalmas időszakról, ami, ha visszagondolunk, még 70 évvel ezelőtt volt. Riasztóan közel van, tehát, hogy nagyon-nagyon éles szemmel kell erre ránéznünk, hogy...
Hát még vannak túlélők, tehát tudnak, tehát vannak még mindig olyan emberek, akik akkor éltek, és tudnak róla mesélni. Igaz, a többség most már olyan, aki mondjuk gyerek volt akkor, tehát már olyan már nem nagyon van, aki felnőttként élte ezt meg, inkább gyerek, vagy nagyon fiatal volt akkor. Náluk azért ugye problémás, hogy azért ők nagyon sokszor a szülők elmondásaira is támaszkodnak, nem mindenre emlékeznek. Nyilván ők nem voltak ott, amikor a szülők meg a felnőttek beszélgettek ilyen-olyan dolgokkal kapcsolatban.
Igen.
Azért ők már kevesebbet tudnak mondjuk mesélni, ami ilyen nagyon konkrétum, ami mondjuk pont ehhez, hogy a zsidó tanácsnak mekkora szerepe volt abban, hogy ki hova került. Azért az, hogy tegyem hozzá, hogyha már beszélünk a gettóról, meg gettósításról, azért ezzel kapcsolatban is számos probléma van, ugye. Magát a Magyar Zsidók Központi Tanácsát is számos vád érte. Ugye szinte mindegyikük ellen indul valamiféle eljárás, vagy valamiféle hetzkampány egyébként országos szinten. Tehát valakit népbíróság elé citálnak, valakit, hát hagyják, hogy meghalljon szép csöndesen, mert most már annyira öreg, de azért volt ellene hetzkampány, valaki emigrál, tehát, hogy igazából őket is üldözik 40 után, azokat a személyeket is, mert azért érzik a zsidók, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy lehet, hogy ők meg a családjaik túléltek, a miénk meg nem. Tehát, hogy van egyfajta bűnbakképzés, és nem is kevés, ugye talán a Berend Béla, a szigetvári főrabbi, aki fölkerül Budapestre, az ő perre talán a legismertebb, de hát Stern Samut se szokták nagyon dicsérni, aki ennek az egésznek az elnöke volt. Tehát van országos példa, sőt a vidéki zsidó tanácsok ellen is indulnak eljárások, tehát nem unikális a halasi ügy ilyen szempontból, de őket hibáztatják nem csak a gyűjtőtábor miatt, hanem mert azt mondják, hogy szerintük a gettónál se volt már minden tiszta, ugye Halason két gettó van. Van egy belvárosi gettó, és van az egykori Schneider Ignác és utódai cég munkás otthonaiban egy gettó, az állítólag kevésbé volt kényelmes, és oda kerülnek a szegényebb zsidók. Tehát azok, akik nem tartoznak a hitközség vezetéséhez. És a belvárosi részen, ugye a zsinagoga környékén, meg maradnak a gazdagabb zsidók, akik meg állítólag nagyobb lakást, nagyobb területet tudtak maguknak kiharcolni, és nem voltak összezsúfolva úgy, mint mások. Tehát, hogy ilyen vádak is érik őket, hogy nincsenek figyelemmel a többiekre, hogy folyamatosan ez van egy ilyen elit család és szegény családok közti komoly törésvonal. Tehát, hogy erről is azért érdemes beszélni. Én most így gyorsan felsorolnám, hogy kik voltak egyébként a zsidó tanácsnak ugye a tagja, a dr. Prager Józsefen kívül ugye ott volt még a Hollander Ignác, a Fodor Dezső, a Kun Benő, illetve a Schwarz Ferenc, ez utóbbiak ugye kereskedők voltak, a Prager és a Hollander volt ugye ügyvéd. Tehát a módosabb családokhoz tartoztak ezek, és hát igazából, amikor egy kicsit is kutattam a családtörténetet velük kapcsolatban, hát itt szinte mindenki mindenkinek a rokona, és valóban volt egy olyan réteg, amely meg kevésbé kötődött rokoni szálakban ehhez a felső vezetéshez, tehát kvázi egy kicsit pekhesebb rétege volt mindig is a szegényebb halasi zsidó réteg ennek a közösségnek, és hát de ők közülük is élik túl egyébként.
Hát igen.
Tehát szó nincs arról, hogy itt csak a szegényeket kirekesztik, és csak a gazdagok élnek túl mindent, és illetve azt is el kell mondani, hogy a gazdagabb réteg, tehát hogyha most akár a grósz családra gondolok, hát rengeteg grósz meghalt, és ők meg aztán tényleg ilyen belvárosi, polgári életet élő, jogász értelmiségi családot, és közülük is nagyon sokan meghaltak végül is. Mondjuk egy része nagyon idős volt, egy része testi fogyatékkal élt, tehát nekik azért nyilván kevesebb lehetőségük volt túlélni mondjuk akár egy munkatáborba is, de azért ezt is el kell mondani, hogy azért a gazdagabbak közül is halnak meg. Tehát szó nincs arról, hogy itt csak a szegények halnak meg, és a gazdagok túlélnek, tehát ezt tisztázzuk. De százalékos arányban viszont hát mégiscsak azt mondható, hogy szerencsésebb volt az, aki gazdagabb családba született.
Hát igen, de ugye a százalékokra visszatérve, mondom, ez nekem új információ valahogy, hogy tényleg az Magyarország és zsidóságnak 5-10%-a éli túl, hát ez valami...
A vidéki. Ugye Budapestet azt mindig vegyük ki, mert Budapestet nem deportálják.
Igen, ott leáll a folyamat, hála az Úristennek.
Hát, még csak annyit kérdezik, részben áll le, tehát van onnan is deportálás, igen, de nem úgy, vannak gyalogmenetek, de nem úgy, illetve vannak Dunában lövések, az is halállal járt. Tehát, igen, hogy na mindegy, szóval ott is vannak halálos áldozatok Budapesten, de mégis azért a többség ott túlél.
Igen, de hát ahhoz képest akkor vidéki 5-10%-os túlélési arányhoz képest halasson a 60%-os túlélési arány.
Én nem tudok más városról, településről, ahol ilyen magas lenne az arány, tehát ilyen szempontból abszolút kirívó egyébként Kiskunhalas, és akkor fordítsuk meg a történetet, akkor milyen jó, hogy ilyen sokan tartoztak az elit családok körében, mert ilyen sok embert föl lehetett írni a harmadik szerelvényre. És akkor a harmadik szerelvény rengeteg halasi zsidót megmentett, hála Istennek. Lehet, igen, ebből a szempontból is nézni, hogy bizony a halasi zsidótanács, amikor kérték tőle a listát, mondta, hát ezek nekem rokonaim, ezek mind hitközségi tagok, ezek a rabbinak a családja, ez a hitközségi elnök családja, lehetett ezeket mondani. Nyugodtan lehetett mondani, hogy azt kértétek, hogy írjuk össze ezeket ilyen szempontok szerint. Hát itt van. Hát akkor ennyi van. Hát cionistát nagyon nem tudtak összeírni, szerintem az nem is nagyon volt. Általában nem volt jellemző ugye erre a területre a cionizmus, az inkább Erdélyre, Kárpátaljára, meg így a perem területekre volt inkább jellemző a cionizmusnak, meg ilyen Budapest környékére, meg Budapestre. De hát igen, és akkor itt a vita az volt, hogy nagyon sok munkaszolgálatos család viszont panaszkodó, hogy nem került fel erre a listára. Tehát a legnagyobb probléma egyébként itt volt, tehát nem hitközségi vezetők, meg azoknak a családjai panaszkodtak 45 után.
Igen, igen. Hanem
inkább az, hogy a munkaszolgálatos vonulatot nem vették figyelembe, meg nagyon sokszor elgondolkoztam, mert hogy a gettóban mi vonul be annyi férfi, és hagyja ott a családját a gettóba, és megy el munkaszolgálatra, mert ez önkéntes alapú volt. Uh-huh. Az jelentkezett munkaszolgálatra akkor, aki úgy gondolta, hogy el akar menni munkaszolgálatra, de hát ennek ez volt az oka, hogy a munkaszolgálatosoknak elvileg meg volt ígérve, hogy elmennek munkaszolgálatra, akkor a családjaik jobb körülmények közé fognak kerülni.
Értem.
Tehát, hogy ezt ők tudták, tehát, hogy valamit azért mégiscsak tudott mindenki, hogy itt azért lesz valamiféle mentesítés, lesz valamiféle jobb körülmény kialakítás, hogy az mi, abban lehet vita, hogy ezt tudták-e, hogy ez mit fog jelenteni. Ezt
igen, ahogy mondtad is. Igen, mondtad, hogy vélhetőleg nem tudták. Én ezt teljesen el tudom képzelni, mert az ember épésszel nem tud ilyesmit elképzelni, hogy emberek százezreit fogják gázkamrába zárni, és gyakorlatilag megölik. Tehát, hogy ezt épésszel föl nem fogható ma sem, és akkor sem hitték el.
Nem hitték el, bár voltak ugye röplapok, terjedt ez a pletyka, tehát, hogy azért az, hogy gázkamra, az nem egy 45 után kitalált szó volt, vagy fogalom. Ezek a gázkamra szavak, ezek már a gettósítás, deportálás idején is ismertek voltak. Tehát még egyszer mondom, voltak ilyen röplapok, ahol ezeket fölírták, hogy viszik az zsidókat a gázkamrába. De hát ezt valaki elhitte, valaki nem.
Igen, őszinte legyek, én se hinném el, mert hogy annyira ellentmond az alap mindenféle humanista elképzelésnek, hogy ezt úgy nem hiszi el az ember. Hát nagyon hálásak vagyunk, István, hogy elhoztad ezt a történetet, és hogy ebbe beleláthattunk, mert nyilván ez egy borzalmas időszaka, igen, a történelemnek, látom, még jelzel.
Igen, annyi, hogy ugye említettem azt, hogy holokauszt túlélők hívták fel erre a figyelmet, de végül is ugye ezeket a népügyészségi iratokat Szegeden az egyik kollégámnak köszönhetem, Clio intézet ügyvezetőjének, Gellért Ádámnak, tehát ezt mindenféleképpen el kell mondani, viszont ő hívja föl arra, hogy itt nem csak egy orál history van, hanem van bizony írásos nyoma is ennek az egész ügynek, mert ez nagyon fontos elmondani, hogy neki megköszönöm azt, hogy felhívta a figyelmet ezekre a dokumentumokra.
Mi megköszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Én azt gondolom, mindig azt gondolom holokausz kapcsán, hogy nagyon át kell gondolnunk a saját életünket, hiszen ez egy közel 70-80 éves történet, hogy vajon mi elfogadjuk-e a másikat, el tudjuk-e viselni a másságot, mert meggyőződésem, hogy ez a gyökere ennek az iszonyatos borzalomnak, ami akkor ott zajlik, és sajnos azóta is elő-elő fordul, hogy igenis nem vagyunk egyformák más értékek mentén, és el kell fogadnunk a másikat, hiszen ő is elfogad bennünket, és csak így lehet együtt élni, hogy elkerüljük ezeket a nagy tragédiákat, és talán egy icipici jó a nagyon rosszban, hogy Halas, mint vidéki város kiemelkedik a túlélők számában. Ezt talán tudatosítottuk, vagy tudatosítottad bennünk, és azért ez a rosszban jó talán. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hogy itt voltál velünk ismét.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, ha tehetik, maradjanak velünk tovább is. Végső Istvánnal beszélgettünk a halasi holokauszt történetéről. Ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, mindenképpen hallgassák meg, akár ismétlésben, akár internetről. Köszönöm, hogy velünk tartottak.